Ez az Intermezzo, vendégem Borbély Zsuzsa, irodalom és filmterapeuta, a Papagéno újságírója. Szia, szeretettel köszöntelek!
Szia!
Zsuzsi, adódik a kérdés, hogy hogyan hatnak ránk a különböző művészeti alkotások, most a te esetedben a könyvek, illetve a filmek. Hát nyilván azért kérdezem, mert mindkettő a te terápiád fókuszában áll.
Igen, az irodalomterápia az ugye nem egy újdonság, mármint, hogy itthon nem számít már újdonságnak, nagyon sok mindenki csinálja. Az az újdonság, amit én csinálok, hogy én regényekkel, illetve filmekkel és sorozatokkal foglalkozom elsősorban. Más terapeuták is vannak, akik ezeket is beviszik az üléseikre, de én kizárólag ezekkel foglalkozom.
Hamarosan Budapesten indul is két sorozatod, az egyik a Szívek szállodája sorozat, a másik pedig a Büszkeség és balítélet. Miért éppen erre a kettőre esett a választásod?
A Büszkeség és balítélet az adott, mert a diplomamunkámat ebből csináltam már a filmelmélet, filmtörténet szakon is, és utána a vizsgacsoportom is ebből volt, tehát hogy én úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó kis alapanyag ahhoz, hogy például családi dinamikákkal, vagy a pénzhez való viszonyunkkal, vagy mondjuk akár a házassághoz való viszonyunkkal elkezdjünk foglalkozni. A Szívek szállodájánál hasonló volt a háttérben, ott is ugye ott három generációnak a mozgását tudjuk megnézni, szintén a pénzhez való viszony, a karrier kialakítás, tehát nagyon-nagyon sok minden van mind a kettőben.
Tehát a két sorozat olyan témákra fókuszál, amelyek a mi életünkben is jelen vannak. De ha jól tudom, akkor a Büszkeség és balítélet több feldolgozást is megért, hiszen a BBC több módon is elkészítette. Ugye volt olyan sorozat, melynek a fókuszában a tekintet állt, és volt olyan, amelynek a test.
Igen, több feldolgozás is létezik belőle, és én mindegyiket, vagy hát sokat megmutatok az üléseken, mert mindegyik egy kicsit másképp világít rá arra, vagy más témára világíthat rá. Például van egy indiai, bollywoodi feldolgozás is, és szerintem az például nagyon jól megmutatja Mr. Darcy-nak a szempontját. Egyébként ez egy modern feldolgozás, de mivel az indiai kasztrendszer megberendezkedés az így mostanában még mindig eléggé szigorú szabályok szerint működik, ezért azok a dolgok, amik az 1800-as évek Angliájában működő szabályok voltak, bizonyos mértékig a 2000-es években még egy működő rendszer voltak Indiában, tehát mondjuk a lányoknak a férjhez menése mennyire határozza meg az egész további életüket.
De a bollywoodi verzió például az jobban karikírozza a jellemeket, mint mondjuk a BBC által elkészített?
Nem, szerintem az a saját jogán ugyanúgy jól működik a saját rendszerében. Inkább csak azt mutatja meg szerintem egy kicsit jobban, hogy a Mr. Darcy mennyire elveszett lehetett abban a vidéki angliai környezetben, hiszen itt egy amerikai milliómos érkezik Angliába, és ott sokkal könnyebb beleélni a helyzetébe magunkat, hogy ő mennyire elveszett lehetett ebben a közegben.
Egy-egy irodalom vagy filmterápia kapcsán te figyeled a résztvevőket, hogy hogyan reagálnak a sorozatokra? Mondjuk melyik résznél párásodik el a tekintetük? Most csak mondtam valamit.
Hát az ülésen igazából úgy működik, hogy én egy részletet viszek be nekik, tehát hogy nem tekintjük meg a teljes 7 évadnyi Szívek szállodáját, hanem egy rövid részlet, egy 2, maximum 3 perces részletet együtt megnézünk, és annak kapcsán beszélgetünk, hogy ott kinek milyen érzései, gondolatai vannak ezzel kapcsolatban. Felidézette benne esetleg egy olyan helyzetet, amivel előfordult. Van-e olyan ismerőse, aki olyan, mint például Lady Catherine de Bourgh, volt, akinek olyan típusú anyósa volt másnak, a korábbi főnöke volt nagyon hasonló működésű.
És az azonosulás a szereplővel az segít megérteni az ő saját privát életében felmerülő problémáját?
Igen, a Lady Catherine de Bourgh-ös példánál maradva, ott például nagyon jól meg lehet nézni, hogy hogyan viszonyulnak a Ladyhez a különböző szereplők, tehát ott van ugye Collins, aki behódol, a többiek, akik mind próbálják őt kiszolgálni valahogy, és ott van a Lizzie, aki fellép vele szemben, és eléggé határozottan kimondja az elképzeléseit, és ez egy jó példa lehet, hogy megnézze az ember, hogy ő mit tehetne. Tehát, hogy hasznos-e, hogyha bemegy valaki alá, aki ilyen uralkodó természetű, vagy az a jó, hogyha szembe száll vele. Természetesen ez a nem jelenti azt, hogy neki a való életben pont ugyanígy fog működni, de legalább megvizsgálhatja, hogy mik azok a lehetőségek, a cselekvési lehetőségei, amik vannak.
Zsuzsa, ez olyan, mint egy tükör, egy sorozat részlet? Tehát az embernek van egy aha élménye?
Igen, pontosan. Tehát, hogy igazából ezért is gondolom azt, hogy nem feltétlenül kell nagyon-nagyon mély és magvas dolgokkal foglalkozni. Tehát, hogy nyilván ezek is mélyek és magasak, de hogy mindenki annyi mindent lát bele, amennyi saját magában benne van. Tehát, hogy igen, lehet Eszterházy Molnárral, Krasznahorkaival is dolgozni, hogyha valaki ezeket szereti, de lehet sorozatokkal is, mert a beltartalom az benned van, tehát, hogy te fogsz belelátni olyan dolgokat, amik téged foglalkoztatnak, benned vannak, a te lelked arra rezeg rá, vagy éppen a te hétköznapi problémáid azok.
Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést, jövünk vissza. Vendégem Borbély Zsuzsa, irodalom és filmterapeuta, Papagéno újságírója itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo, vendégem Borbély Zsuzsa, irodalom és filmterapeuta, a Papagéno újságírója. Zsuzsa, mit árul el egy emberről az, hogy milyen filmet szeret?
Hát lehet, hogy például azt, hogy adott pillanatban hogyan érzi magát. Szóval szerintem az, hogy valaki mondjuk nagyon könnyű vígjátékokat keres, előfordulhat, hogy az azt jelenti, hogy neki most valami nagyon nehéz probléma van az életében, és szeretne ebből egy kicsit kikapcsolódni. De ez természetesen egyénfüggő, és mindenkinek külön-külön kell ezt megvizsgálni. De például azt lehet, hogy milyen élethelyzetben van per pillanat, mi az, ami foglalkoztatja.
Hát most kérdezek egy konkrétat. A krimi. Tehát ha valaki vonzódik a különböző krimikhez, akár Agatha Christiehez, akár bármilyen más egyébhez, az mire utal? Tehát ennek van egy egyenes megfejtése, hogy krimi egyenlő ez és ez. Vagy pedig azért ez ennél jóval bonyolultabb.
Hát a krimikkel konkrétan elég sok tanulmány foglalkozott, hogy ez miért iszonyú megnyugtató dolog a krimi, ami egy elég ellentmondásos dolognak tűnik. De szerintem is a krimi ez egy olyan, mint egy matek feladat, tehát hogy van egy gyilkosság, ezek a gyilkosságok azért az emberek többségének az életében egy eléggé távolálló, nehezen elképzelhető dolgok, tehát hogy ez egy ilyen biztonságosan távol lévő dolog, és akkor jön valaki, aki egy mindenható, mindentudó alak, mint Poirot, vagy Columbo, vagy Miss Marple, aki aztán ott kísér minket, minden tud, megvéd minket mindentől, minden információ előbb-utóbb a rendelkezésére áll, és az ügyessége révén meg tud minket védeni ettől. Tehát ez egy nagyon megnyugtató dolog, hogy van egy probléma, ami azon a történeten belül meg is oldódik, és hogy le is zárul ez az egész.
Akkor ennek is van egyfajta megnyugtató hatása, bármennyire is furcsán hangzik.
Igen, abszolút. Tehát, hogy ott van egy, tehát nem olyan kaotikus, mint mondjuk az új kiadású Batman filmekben a Joker, akinek egy ilyen kifejezetten káoszra törekvő személyisége van, hanem a klasszikus krimik azok ilyen nagyon szépen lezárt kerek történetek.
Akkor esetleg ebből következik, hogy az ember olyan élethelyzetben vonzódik hozzájuk, amikor éppen nem a nyugalom veszi körül, nem?
Igen, illetve hát ez sok mindentől függhet. Én például rettenetesen megnyugtatónak találom Hitchcocknak a munkásságát, ami azért van, mert hogy, mint kiderült, a nagymamám, aki iszonyatosan nagy filmőrült volt, körülbelül 8 éves volt, amire végignézette velem a teljes Hitchcock munkásságot, amire én akkor jöttem rá, amikor a filmszakon elkezdtük nézni ezeket a filmeket, és valahogy mindegyik olyan ismerős volt. Tehát, hogy nekem van egy gyerekkori jó élményem a mondjuk a hátsó ablakkal kapcsolatban, ami valószínűleg nem mindenkinek van meg.
Jó, hogy ezt mondtad, hiszen ez teljesen egyedi és személyes, hogy mi az, amitől valaki vonzódik, akár egy műfajhoz, akár pedig egy adott filmhez. De áruld el nekem, kérlek, hogy miért jó csoportban filmterápiát végezni?
A csoportnak az a legnagyobb előnye, hogy nem csak én vagyok ott, mint egy profi szakember, aki kiválasztja azt, hogy milyen részletekkel foglalkozzunk, és ráirányítja a figyelmedet arra, hogy milyen témák rejtőzhetnek benne, hanem ott vannak a csoporttagok is, akiket igyekszem úgy kiválogatni a jelentkezők közül, hogy minél többféle élethelyzetből érkezzenek, de jól tudjanak együttműködni, és minden csoportban megvan az a rácsodálkozás élmény, hogy egyrészt nagyon különböző típusú emberek tudnak nagyon hasonlóan gondolkodni, mint mi, és nagyon hasonló dolgokat látni, másrészt pedig ugyanabban a részletben, amiben mi azt hisszük, hogy pontosan tudjuk, vagy pontosan értjük, hogy mi történik, valaki más teljesen mást lát bele, vagy teljesen másképp értelmezi ezt, és ez a mind a két oldal, az azonosság és a különbözőségre való rácsodálkozás, ez minden alkalommal felmerül, a minden csoport végén felhozzák a résztvevők, hogy ez milyen jó dolog volt nekik.
Bizonyos értelemben megváltoztatja a résztvevőket egy ilyen csoportterápia?
Ez előfordulhat, hogy a gondolkodásukban, tehát hogy ugye nyilván arra törekszünk, hogy önismeret legyen, tehát hogy valami...
Ez a cél azért alapvetően.
Igen. Aha. És az is az összes csoportterápiának az alapvető jelszava, hogy annyit vehetsz ki a folyamatból, amennyit te beleteszel. Tehát, hogyha te tényleg oda teszed magad, komolyan dolgozol magadon, akkor valószínűleg sokat is fogsz ebből kapni. És a társaidnak is sokat adhatsz, mert azzal, hogy te a saját történeteidet megosztod, egy csomóan tudnak belőle építkezni, és azt láthatják, hogy mondjuk neki még nincsen gyereke, de nagyon-nagyon szeretne, és látja, hogy van egy másik csoporttag, aki mondjuk ugyanannyi idős, mint ő, és már két gyerekkel házas, és azt láthatja, hogy az az élethelyzet, az hogyan működik, vagy nem működik, milyen problémái vannak annak, aki egy általa vágyott élethelyzetben van, míg a másik, aki házas, azt láthatja, hogy neki is. Tehát, hogy tükörképei lehetnek egymásnak.
Ez nagyon erőteljesen jellemet gazdagító, amikor az ember rá tud csodálkozni arra, hogy lám, a világ milyen színes. Mások másképp gondolják, és hát abból is lehet okulni, sőt.
Igen, és ez a tudjuk, csak nem sejtettük, aha, és hogy bár itt elmondjuk, és természetesen ez olyan nyilvánvaló, hogy mindenki másképp értelmez dolgokat, mindenki másképp él meg dolgokat, de hogyha egy kis csoport összekovácsolódik, és közel érzed magad ezekhez a csoporttagokhoz, akkor teljesen mást jelent az, amit ők mondanak neked, másképp jön át, és sokkal mélyebben érint, mint hogyha idegentől kaptad volna meg ezt. Ezért is jó az, hogyha a csoportra jönnek, és nem csak egyedül otthon foglalkoznak ezzel, mert ez is lehetséges, hogy valaki otthon irodalomterápiás igénnyel végig gondolja a saját olvasmányait, vagy a saját filmélményeit.
Erre még visszatérünk, hogy mi van akkor, hogyha valaki egyedül van, ám szeretne mégis valamilyen módon filmterápiában részt venni. Vendégem Borbély Zsuzsa, irodalom- és filmterapeuta, a Papagéno újságírója itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo, vendégem Borbély Zsuzsa, irodalom- és filmterapeuta, a Papagéno újságírója. Az előbb a csoportos budapesti találkozókról beszélgettünk, de mi a helyzet akkor, hogyha valaki nem érzi magát komfortosan csoportban, nem érzi azt, hogy neki csatlakozni kéne egy közösséghez, azonban szívesen foglalkozna a filmekkel. Van-e számára lehetőség?
Igen, természetesen nem kötelező mindenképpen velünk tartani. Az egy más szint nyilván, hogyha valaki egymagában gondolkodik ezen, vagy hogyha valaki egy csoporthoz csatlakozik, hiszen azt szerintem mindenkinek ismerős, hogy egy baráti beszélgetés során sokkal többféle nézőpontot kap, sokkal jobban meg tudják ezt vitatni. Viszont, hogyha valaki mindenképpen egyedül szeretne megismerkedni ezzel a dologgal, nem is a filmek kapcsán, de az irodalom és a könyvek kapcsán a nyáron meg fog jelenni az irodalomterápiás, a Magyar Irodalomterápiás Társaság 10 tagjával, köztük velem, készült egy könyv, amiben konkrét könyveket ajánlunk, hogy miket lehet olvasni. Ennek valószínűleg a nyáron lesz majd Budapesten a bemutatója.
De mesélj egy kicsit a csoportos munkáról. Ki hozza a műveket?
Hát a műveket eleinte én hozom, az utolsó alkalommal szoktam megkérni őket, hogy hozzanak egy-egy olyan részletet az adott műből, amiben dolgozunk, tehát a folyamat során mindig végig egy művel dolgozunk, mondjuk ez a Büszkeség és balítélet, a Szívek szállodája, vagy a Agatha Christie-nek a Poirot regényei, illetve novellái, vagy pedig hát
Miss Marple nem játszik?
A Miss Marple, az egyik csoporttag nem ismerte a Miss Marple műveket, így ő nagyon ellenállt annak, hogy a Miss Marple-nek a tevékenységét is bevonjuk, de a végére annyira bemotiválták a többiek, olyan sokat meséltek róla, hogy beadta a dereket és elolvasta, tehát hogy ezzel is, de egy tök jó dinamika működik ilyenkor a csoporton belül, mert szerintem az nagyon élvezetes, hogy mindenki egy kicsit szakértőnek érezheti magát, és hasonló stílusú és hasonló érdeklődésű emberekkel találkozik, hiszen bármennyire is népszerűek ezek a művek, nem feltétlenül van a családjában valaki, aki ennyire lelkes ezzel kapcsolatban, itt viszont találkozhat olyan emberekkel, akikkel meg tudja ezt beszélni.
De filmekkel és filmekkel, sorozatokkal és regényekkel foglalkozol, de állhat-e például egy csoport középpontjában mondjuk egy dal?
Igen, természetesen a Berta Bea kolléganőm például dalszövegekkel dolgozik, de a Vince Bernadett barátnőm is dalszövegekkel dolgozott, kamaszokkal, tehát hogy ő nekik például a kortárs műveket vitt be, és ezeket a dalszövegeket dolgozták fel. Igazából bármi, ami szöveg, az állhat ennek a középpontjában. Vannak olyan csoportok, ahol a saját magad által írt naplókat elemzik. Ugye ebben a csoportokban nem csak értelmezés feladatok vannak, tehát hogy nem csak beszélgetünk, hanem írás feladatok is szerepelnek az üléseken.
A napló az saját termés. Arra gondolok, hogy az ember saját maga írja, és azt viszi be a csoportba. De mit adnak a filmek, illetve a regények? Tehát miért könnyebb egy más által előállított alkotáson keresztül megnyilvánulni?
Hát szerintem azért nagyon hasznos az irodalom meg a filmterápia, mert egy picikét óvatosabban tudod beleengedni magad ebbe az önismeret témába, tehát hogy aki mondjuk még sose volt ilyenen, annak nem feltétlenül kell rögtön kitárulkozni és elmondania, hogy otthon neki a családjában ezek a problémák vannak, hanem elmondhatja, hogy szerinte a regénynek, filmnek vagy a sorozatnak a világán belül mi nem működik jól, és tulajdonképpen virágnyelven a saját problémáiról is beszélhet. Ezt ő szabályozza, hogy mennyire nyílik meg nekünk, mennyire szeretne csak a fiktív alakokról beszélni, mennyire szeretne csak a saját családjáról. Tehát, hogy amit mondtam, amennyire bevonódsz, annyira sokat tudsz kivenni. Ez nem azt jelenti, hogy ha te nem tárulkozol ki, és nem mondasz el mindent, akkor ne kaphatnál nagyon sokat a csoporttól, tehát hogy magadban a belső munka folyamatosan folyhat akkor is, de igen, ennek ez a vége, ennek a mondatnak, azt hiszem.
De mely művek alkalmasak terápiára? De ugye az már kiderült, hogy nem feltétlenül fontos az, hogy egy irodalmilag értékes alkotás kerüljön középpontba, vagy akár a filmművészet remeke, tehát nem erről van szó. De akkor mégis miről? Tehát az, hogy sok szereplős legyen, hogy többféle dinamika mutatkozzon meg abban a műben, vagy szélsőséges karakterek jelenjenek meg. Tehát mi az, ami alkalmassá tesz egy művet arra, hogy csoportterápián foglalkozzatok vele?
Igen, pont ennek próbálok én is utána járni.
Nagyszerű.
Tehát, igazából ez egy ilyen kísérleti műfaj, az, hogy csak filmekkel és sorozatokkal foglalkozunk. Ezt egyedül én csinálom, és próbálom kitapogatni, hogy mi az, ami működhet, meg mi az, ami nem. Természetesen vannak, Pécsett például működik egy olyan filmklub, ahol pszichológiai igénnyel elemzik a filmeket, de az nem teljesen ugyanaz, mint amit én csinálok, tehát hogy nem irodalomterápiát használnak, hanem pszichológiai értelmezéseket, pszichológiai jelenségeket vizsgálnak meg a filmekben, tehát hogy valamilyen módon többféleképpen mások is csinálják ezt. Én egy kicsit másképp. A legtöbb irodalomterapeuta novellákkal és versekkel dolgozik, amiknek ugye van egy ilyen sűrítő, nagyon mély tartalma, és hogy én azt gondolom, hogy a filmek és a regények, ami kicsit könnyebben befogadhatónak tűnnek, hogyha valakinek tetszik ez a műfaj, akkor utána adott esetben kipróbál egy verses, novellás irodalomterápiát is, mert bemerészkedik abba a világba is, hiszen az teljesen mást ad.
Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban Borbély Zsuzsa irodalom- és filmterapeutával, a Papagino újságírójával. Az Intermezzo vendége Borbély Zsuzsa irodalom- és filmterapeuta, a Papagino újságírója. Budapesten indítasz hamarosan két csoportot, az egyik központjában a Szívek szállodája sorozat lesz, a másikban pedig a Büszkeség és balítélet adaptációja. Az a tapasztalatom, hogy általában az ilyen csoportokon nők vesznek részt. Most tényleg ne haragudj, meg nem szeretem az ilyen szemléletet, de hogy mégis, hát ez a jellemző. Te hogy érzékeled? Ha például egy férfinek azt mondom, hogy vegyen részt a Szívek szállodája sorozaton. Akkor mit szólt?
Igen, ezek a témák nem kifejezetten azok, amik bevonzák a férfiakat, mert mint hogy ez a kettő sorozat, de önmagában ez a pszichológiai munka vagy az önismeret se igazán jellemző, hogy férfiak járnak rá, pedig szerintem pont a filmterápia vagy a sorozatokkal való munka lehetne az, ahova megérkezhetnének ők is, vagy ők is komfortosan érezhetnék magukat. Én egyébként a diplomamunkámként próbáltam felvetni, hogy én férfi csoportot szeretnék indítani, és mondjuk a szuperhős filmekkel és azokkal a karakterekkel dolgozni, de a tanáraim felhívták a figyelmemet, hogy nagyon-nagyon nehezen szoktak összejönni, ha egyáltalán az ilyen csoportok, és hogy ne kockáztassak, hanem a diplomamunkának ugye el kell készülnie, tehát hogy menjünk egy kicsit biztosabbra, mint a Büszkeség és balítélet, és hogy akkor majd később kérem az újító hajlamaimat, úgyhogy ez még várat magára, de ami késik, nem múlik.
Mit gondolsz, hogy milyen sorozattal, milyen filmmel lehetne becsalogatni a férfiakat egy-egy ilyen csoportos terápiára?
Hát most az utóbbi időben két ismerősöm is azt mondta, hogy a Star Trek az, ami ők nagyon szívesen foglalkoznának, de igen, én most pont ilyen kis kutatást végzek a személyes ismerőseim között, így próbáltam kérdezgetni, hogy ők eljönnének-e valami hasonlóra, és hogyha igen, akkor mi lenne az, ami velük szívesen foglalkoznának. Én abban reménykedem, hogy majd választ kapok tőlük, és amit tervezek, még szintén csak még ahhoz helyszín nincs, hogy ilyen retro sorozatokkal, tehát mondjuk az elmúlt 10-20 évnek a sorozataival foglalkozzunk, és ott nyitott csoportként képzelem el, ami azt jelenti, hogy lehetne egy-egy alkalomra is jönni, tehát hogy nem kell elköteleződni egy teljes 6-8 alkalmas folyamatra, hanem csak megnézni, hogy egy-egy alkalommal hogy működik ez a dolog.
Most mondok valamit, mese. A mesehősökön keresztül nagyon sokféle belső lelki folyamat tud elindulni.
Igen, arra is gondoltam, főleg a Disney karakterekre, illetve a nagyon nagy kedvencem a Hayao Miyazakinak az animéi, és azokkal szerintem nagyon-nagyon jól lehetne dolgozni, Miyazakinak a karaktereivel, főleg meg a történeteivel, de ugye a meseterápia az egy kicsit más, tehát ugye az egy teljesen külön műfaj.
Ezt korábban is megjegyeztem, hogy azt mondtad, hogy ti itt nem feltétlenül pszichologizáltok, vagy nem a pszichológiai aspektusra vagytok kíváncsiak, hanem végül is ez egy filmterápia.
De a pszichológiai aspektusra vagyunk kíváncsiak, tehát hogy oda fogunk leásni. Aha. Csak amennyire én tudom, és amennyire én értem a meseterápiát, vagy amit én leszűrök belőle a meseterápián, azt kérdezik a meseterapeuták, hogy te hol látod magad a szövegben, vagy hol látod magad a mesében, és utána ahhoz képest, hogy te hol vagy, ők tudnak adni egy térképet, hogy hogyan tudsz eljutni a mese végéig, és hogyan tudod megoldani azt a konkrét problémát, ami a te életedben van. Én nem mondom azt, hogy rendelkezem bármilyen ilyen térképpel, mert bármit beleláthatsz te abba a filmrészletbe, vagy bármilyen értelmezésed lehet, adott esetben olyan is, amire én egyáltalán nem gondoltam. Tehát, hogy egy teljesen nyitott könyv az, hogy mit hozol te. Én nekem lehetnek elképzeléseim, hogy milyen témákba vágunk bele, de lehet, hogy te teljesen másban. Például az Agatha Christie csoportban én azt gondoltam, hogy mivel ez karácsony környékén volt, és olyan felütéssel hirdettem meg, hogyha valaki nem annyira akarja így a családulást az előtérbe helyezni, vagy egyedül van esetleg, az velünk tarthat, és akkor így lesz programja azokon a csütörtökökön, és én pont emiatt nem hoztam be a családtémát ebbe a krimis csoportba, és maguk a csoporttagok belehozták, tehát hogy szóba-szóba kerültek olyan családi dinamikák, olyan kérdések, amik ebbe a témakörbe voltak, hiába voltak mondjuk a különbségek, vagy a segítőtársak azok, amik szerintem a fókuszban kellett volna, hogy álljanak.
Spontán módon terítékre került. De az a kérdés egyébként nem merül fel a te csoportjaidban, hogy az adott résztvevő hol helyezi el magát a filmben?
De igen, az előbb nem fejeztem be az egyik választ a kérdésedre, hogy ők is hoznak részleteket. Tehát, hogy az utolsó alkalommal általában azt szoktam tőlük kérni, hogy ők maguk válasszanak ki egy olyan részletet, vagy jelenetet, ami számukra valamiért nagyon fontos, és úgy érzik, hogy most valamiért az adott aktuális élethelyzetükről nagyon jól szól, vagy nagyon erősen tartalmazza azt. És ezt nagyon szeretik egyébként, nagyon lelkesen keresik. Addigra ugye már megtanulják azt, hogy működik ez az egész, és hogy milyen módszer alapján kell neki kiválasztani, és utána megmutatják, és a többiekkel együtt megbeszéljük.
Zsuzsi, hova lehet eljutni egy ilyen csoportfoglalkozás alkalmával? Milyen változást lehet elérni?
Hát ez a résztvevőktől függ. Tudom, hogy ez ilyen kibúvónak hangzik. Én nem vagyok ugye pszichológus vagy pszichiáter, tehát hogy nekem megvannak a kompetencia határaim, tehát ezek önismereti csoportok, tehát hogy nem tudok egy olyan pszichológiai munkát végezni, mint amit egy egyéni terápiás ülésen vagy egy pszichiáternél végeznénk. El lehet indulni folyamatokkal, és utána, aki esetleg mélyebben szeretne foglalkozni ezzel, vagy talált valami olyat ezeken az üléseken, ami őt jobban foglalkoztatja, akkor tovább mehet további csoportokra, egyéni terápiába, bármi hasonlóra.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk és meséltél erről az izgalmas kalandról.
Köszönöm szépen én is.
Borbé Zsuzsa, irodalom és filmterapeuta, a Papagéno újságírója volt a vendégem itt az Intermezzóban.